Közelebb a matematikához Olá Andrea vagyok, és vendégem Tóth László Márton, aki kutató a Hunrendrényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben. A vendégem egyébként nemrég ifjúsági akadémiai díjat kapott. Erről, ennek a díjnak a lehetséges hozadékáról is beszélünk majd, de ott hagytuk abba, hogy elmesélte, milyen körültekintőnek kell lenni, ha egy matematikus számára izgalmas problémán kezd el dolgozni. Honnan tudható az ugyanis, hogy ez valóban egy eredeti és jelentős kérdés. Bennem pedig az vetődött fel, milyen furcsa, hogy olyasmin gondolkodik, aminek lényegében semmi köze a realitásokhoz.
Persze, ez kívülről furcsának tűnhet, de engem ennek a problémának a megoldásában nem az motivál, hogy a világot igazán előrébb vigyem. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne is gondolnám azt, hogy előrébb vinné a világot, de engem az motivál, hogy itt van egy kérdés, amit én szépnek és fontosnak is tartok. Egyébként ahhoz, hogy fontosnak tartsam, ahhoz kell, hogy azért ennek is van némi valóságszaga, tehát nem tökéletesen a létező világtól elrugaszkodott kérdésről van szó. Ez egy olyan kérdés, ami arról szól, hogyha az ember véletlenszerűen választ gráfokat, amit úgy kell érteni, hogy vesz nagyon sok csúcsot, és közöttük az összeköttetéseket, a matematikusok élnek nevezik, amikor két pontot összekötünk, köztük ezeket az összeköttetéseket véletlenszerűen hozzuk létre, akkor vajon ez a hálózat, amit előállítunk, az milyen jellegű tulajdonságokkal fog rendelkezni? A mi konkrét esetünkben, ami minket érdekel, az, hogy ez a gráf nagyon jó expander lesz. Az expander valami olyasmit jelent, hogy nagyon erősek az összeköttetések köztük abban az értelemben, hogy ha elkezd rajta véletlenszerűen akár terjedni valami információ, akkor az nagyon gyorsan mindenhova eljut és bejárja az egész gráfot.
Tehát itt a gyorsaság a lényeg?
A gyorsaság. Aha. Tehát úgy is fogalmazhatok, hogy ha úgy gondolunk rá, mint egy város térképére, ahol furcsa módon nagyon messzire is lehet ugorni egyik csúcspontból a másikba. Szóval, hogyha ezen a hálózaton valaki elkezd véletlenszerűen bolyongani, ami azt jelenti, hogy mindig a rendelkezésre álló összeköttetések mentén teljesen véletlenszerűen lép egy szomszédba, akkor nagyon gyorsan teljesen elvész. Bárhonnan is indítom, nagyon gyorsan olyan, mintha teljesen véletlenszerű pontján lenne a városnak. Nagyon gyorsan eltéved a bolyongó, igen. Mm-hmm. Másrészt pedig valami olyasmi is van, hogyha mindenki a szomszédainak információt ad, akkor nagyon gyorsan végigérek a gráfon. A lényeg, hogy az, hogy egy gráf ilyen jellegű tulajdonságokkal rendelkezik, annak egy matematikus is, de egy mérnök is nagyon-nagyon örül. A matematikus azért, mert ezek fontos és érdekes objektumok, a mérnök meg azért, mert hasznosak. De a konkrét kérdés, ami engem érdekel, az, hogyha egy gráfot véletlenszerűen választunk, akkor vajon ő erre az expander tulajdonságra nézve, vajon ő egy jó gráf, vagy nem jó gráf? És a tétel, amit mi szeretnénk bizonyítani, nem tudjuk bizonyítani, csak szeretnénk, az, hogyha véletlenszerűen választjuk a gráfot, akkor annyira jó expander lesz, amennyire csak expanderséget remélni lehet egy gráftól. És erre nézve nagyon fontos tételek vannak már bizonyos megkötések mellett. Ez ismert akkor, hogyha tudjuk, hogy minden egyes pontnak ugyanannyi szomszédja van, de mi egy ennél életszerűbb helyzetben szeretnénk ezt, amikor nincs ez a plusz feltétel, és úgy tűnik, hogy ez egy nehéz kérdés. De cserében nagyon érdekes is, és bizonyos részeredményeket tudunk róla mondani, és engem ez már eléggé érdekel és megfog ahhoz, hogy jelentős energiát öljek bele, és sokat gondolkodjak rajta.
Igen, de onnan indultunk, hogy nem lehet azt kijelenteni, hogy semmi köze nincs a valóság.
Ja nem, ezt abszolút nem lehet kijelenteni, mert ezek az expander gráfok, ezek ténylegesen programozásban és bizonyos értelemben pont a hibajavító kódoknál, amikről beszéltünk korábban, ezeknek van abszolút, hogy is mondjam, fontos és már jól ismert alkalmazhatósága. Ezt nem én találtam ki, ezt előttem lévők találták ki, hogy ha az ember talált ilyen expander gráfokat, akkor azokat nagyon jól lehet használni arra, hogy olyan kommunikációs protokollokat tervezzen valaki, aminek a segítségével viszonylag rövid üzenetekben is viszonylag sok hibát ki lehet javítani a fogadófél számára. Az, hogy ezek pontosan hogy működnek, azokat én őszintén nem is tudom. Nem tudom a finom részleteit. Valami elképzelésem van róla, meg olvastam is ennek a matematikájáról már, de most itt nem tudnám elmondani. Tehát, hogy ilyen szempontból számomra fontos az, hogy ez nem egy teljesen légből kapott kérdés, és teljesen légből kapott téma, de amikor gondolkozom rajta, akkor nem az motivál engem, hogy fú, ettől majd valaki még jobb hibajavítókódot fog csinálni, mert egyébként valószínűleg ettől nem fog tudni jobb hibajavítókódot csinálni, de ettől függetlenül engem a matematikai precizitás érdekel. Engem az érdekel, hogy ezt a tulajdonságot be is tudjam bizonyítani úgy, hogy az kőbevésve igaz legyen, és ne kérdőjelezhesse meg utána senki, hogy ez így van.
Csak a hallgató kedvéért, hogy tudjanak kapcsolódni ehhez a témához, ez fontos volt ez a példa, és nagyon köszönöm, hogy elmondta, tehát a hibajavítókódokat újra szóba hozta, mert korábbi műsorokban már vonalkódokról, tehát az üzletekben használt vonalkódok hibajavításáról, vagy akár QR kódok hibajavításáról beszéltünk, tehát amikor valami sérült, attól azt még le tudja olvasni a rendszer.
Ez ugyanaz a jelenség.
De hogy milyen területeken használható ez még?
Én azt képzelem, hogy az összes internetes kommunikáció az ilyen kódokra épül. Mert amikor az ember e-mailt küld, az a számítógép fejében egy hosszú 01 sorozat, amit először a Wi-Fi routerig a levegőn keresztül küld el, de aztán a Wi-Fi routertől meg az ilyen-olyan üvegszálon, ezen-azon csatornán keresztül járja be a világot. Ez egy üzenet, ami megy, és azt senki se gondol, egyetlen mérnök se gondolhatja komolyan, hogy ebben semmiféle hiba nem fog keletkezni, amiatt, hogy egyszer egy kóboráram miatt egy 0-1-re állítódik, vagy fordítva. Tehát, hogy is mondjam, az én fejemben ez ugyanaz egyébként, mint a műhold és műhold közötti kommunikáció, vagy műhold és föld közötti kommunikáció. Én egy matematikus számára ez a kettő ugyanaz a példa, ez az érdekes. Hogy ezeket én nem érzem nagyon-nagyon különbözőnek, mert csak arról van szó, hogy valaki jeleket küld, valaki jeleket kap, és útközben valami hiba keletkezhet. Persze egy mérnök számára nagyon-nagyon különbözőek ezek a helyzetek, de az én szempontomból a kettő között semmi különbség nincs. Úgyhogy szerintem ez egy annyira általános példa, ez mindenhol megy. Itt most a körülöttünk lévő berendezés is jobbra-balra ezerszer használni ilyeneket.
Itt a rádióban, a stúdióban?
Szerintem itt is. De az biztos, hogy ha már az, hogy ezt az adást digitálisan hogy veszik fel, abban már egy csomó ilyen jellegű kódolás van. Tehát amikor ezt egyszer felveszik, és az rögzítődik egy merevlemezre, akkor abban van bizonyos redundancia. Az olyan, hogyha ott azon a merevlemezen néhány hiba keletkezik, attól még ezt vissza lehet nyerni. Ez mindenhol ott van körülöttünk. A problémára kicsit úgy kell gondolni, hogy az ember, ha már a QR kódoknál jártunk, hogy a QR kód is nagyon praktikus, mert viszonylag kicsi, de mégis elég strapabíró ahhoz, hogy elég sok része meg hibásodhat, és még mindig be lehet olvasni. Ha a QR kód ugyanilyen strapabíró lenne, csak mindig A4-es lap méretű, akkor már nem lenne ennyire praktikus. Tehát a matematikus meg a mérnök dolga az, hogy akkora legyen, hogy még használható legyen, de azért annyira strapabíró legyen, amennyire csak strapabíróra tudjuk tervezni.
Az előbb a marseille-i kutatóról beszéltünk, és ugye önnek az, hogy külföldön tanul, külföldön él, az nem új dolog. Gyerekkorában is volt erre példa. Svájcban is élt 3,5 évet. Ja. És azért lenne fontos erről beszélni, mert nagyon izgalmas, hogy mi minden ragad az emberre egy külföldi tanulás vagy oktatás kapcsán, találkozás más kultúrából származó kutatókkal. Másként közelítenek-e meg valamit, és egyébként Svájc mit hozott az életébe?
Először is említette, hogy nekem ez nem teljesen új, én ezt egy kicsit a családomtól is hozom. Nekem az édesapám kémikus a Debreceni Egyetemen, és nálunk elég, mondhatom így, bevett szokás volt az, hogy ő időről időre vállalt egy-egy év külföldi munkát. Tehát én laktam kint Svédországban 3x1 évet, ezek egyébként külön-külön voltak, de hát amellett, hogy ennek megvannak a maga kihívásai is, mint például, hogyha az ember másodikos korában megy ki Svédországba, akkor a magyar tanulmányai ennek esetleg kárát is láthatják. Tehát akkor az ember kiesik egy évre az iskolából, nem azt tanulja, amit itthon tanulna, akkor, hogyha utána hazajön, akkor vannak bizonyos fokú nehézségek. Nekem ez egyébként a pontos és az ellipszinos J közötti különbségben jelent meg. Azt valahogy mindenkinek az agyában másodikban rögzül, és én ezzel utána évekig nagyon keményen küzdöttem, hogy ez nekem akkor sem ment, ha fenyegettek, ha csábítottak, ha beletettem az energiát, sehogy se. Szóval, hogy vannak ilyen jellegű árai, de hát ez apróság és semmi ahhoz képest, hogy mondjuk az ember megtanul angolul, hogyha egy évig egy svédországi angol nyelvű általános iskolába jár. Úgyhogy nekem az már előzetesen megvolt, hogy ennek óriási értéke lehet. És az amúgy is a matematikus életpályának elég ajánlott része, nem kötelező, de azért elég erősen ajánlott része, hogy amikor az ember elvégezte doktori tanulmányait, de akár már korábban is, minél mobilisabb legyen, mozduljon egyik helyről a másikra, mert azért mégis minden helynek, minden műhelynek, minden matematikai iskolának megvannak a saját értékei, saját erősségei, amiket az ember, ha szerencséje van, megtanul, amikor ott van, és amikor egy másik helyre megy, akkor egyrészt tudja ezeket közvetíteni és népszerűsíteni a saját vagy korábbi helyének az értékeit, másrészt meg tudja tanulni azt, amiben meg a másik hely erős. Úgyhogy én emiatt is, hogy is mondjam, éreztem természetesnek, hogy mozdulok, de egyébként a konkrét motiváció, meg a konkrét helyválasztás az nekem inkább családi alapon történt. Tehát nekem a feleségem is akadémiai körökben mozog, ő is kémikus egyébként, és amikor mi Svájcba mentünk, akkor az inkább az ő témája és ő kutatócsoportja mentén dőlt el. Tehát ott volt egy elég erős kapcsolat az ELTE és a Berni Egyetem között, ami mentén lehetett tudni, ha nem is biztosra, de nagy valószínűséggel lehetett tudni, hogyha ő szeretne, akkor tud menni Svájcba. Először csak egy évre, de aztán majd meglátjuk, és én meg úgy kerestem, ennek ismeretében kerestem magamnak helyet, és jártuk körbe a témavezetőmmel közösen, hogy hol lehetne Svájcban nekem helyet találni, ahol jó matematikával foglalkozom, tehát hogy legyen az matematikai szempontból is érdekes, és pozitív és előremutató, de azért mégis a családi logisztikai szempontból is legyen jó. És én nekem óriási szerencsém volt azzal, hogy ilyen helyet sikerült találni. Lozannban, tehát a feleségemnek Bernben lett állása, nekem Lozannban lett állásom, és akkor a kettő között majdnem fél úton van Fribourg, úgy döntöttünk, hogy ott fogunk lakni, ismét csak a tömegközlekedési megfontolásból. Tehát ezúttal nem a debreceni 13-as busz, hanem a svájci vonathálózat határozta meg azt, hogy nekünk akkor Fribourgban praktikus lakni, nagyon közel a vasútállomáshoz, és akkor reggel az egyikünk egyik irányba, a másikunk másik irányba szállt fel a vonatra, és így jártunk dolgozni. De az egy óriási szerencse, hogy ezt nekünk sikerült így megoldani. Tehát az általában egy nagyon komoly nehézség olyan pároknál, akik mind a két fele akadémiában dolgozik, hogy amikor próbálják ezt a mobilitást megvalósítani, amikor próbálják meglépni azt, hogy egyik helyről a másik helyre menjenek, akkor úgy tudjanak menni, hogy mind a kettejüknek a szakmai rész is érdekes legyen, és kapjanak mind a ketten állást, ez egyre nehezebb. Érdekes módon egyébként egyre több helyen az USA-ban már elég bevett, hogy létezik ilyen, úgy hívják angolul, hogy spousal hire, tehát amikor valakit azért vesznek fel egy egyetemre, akár oktatónak, mert a párját felvették. Nem vesznek fel bárkit, de vannak erre elkülönített kutatói helyek bizonyos amerikai egyetemeknél, hogyha felvesznek valakit a matematika intézetbe, és a felesége szociológus, bármi, akkor van az egyetem központi költségvetésében némi hely arra, hogyha az illető elég jó kutató, és megüti egyébként az egyetem színvonalát, akkor fel tudják venni őt is. Tehát van ebben a pozitív elmozdulás, de azért még nagyon messze állunk attól, hogy ez könnyű lenne, főleg Európában. De nekünk óriási szerencsénk volt. És az óriási szerencse is azt jelentette, hogy a munkahelyeink voltak egymástól, vagy 80 kilométerre, vagy 90, tehát nem sikerült megoldani egy városban, de így is óriási szerencsénk volt. Amiről beszélünk, ezt úgy hívják egyébként, hogy posztdoktori kutató, és itt már feltételezik, hogy az, aki mozdul, az egy önálló kutató abban az értelemben, hogy nem kell a kezét fogni ahhoz, hogy dolgozzon. Ettől függetlenül, hogyha olyan helyre megy, ahol nem tud senkivel közösen dolgozni, akkor fölöslegesen megy. Tehát, hogy az fontos, hogy a témák hasonlóak legyenek, az fontos, hogy ahova én megyek, ott én tudjak emberekkel beszélgetni olyan matematikáról, ami érdekel, mondjuk ne pont arról, mint amiről az előző 4-5-6 évben a doktorim alatt beszéltem, mert érdemes újat is tanulni, de az fontos, hogy legyen egy ilyen közeg. Egyébként ilyen szempontból Svájc nagyon különböző Magyarországtól, mert ahhoz én nagyon hozzászoktam a doktori képzésem alatt, hogy Budapest egy rendkívül, fogalmazzunk így, matematikai értelemben egy nagyon sűrű közeg. Mert itt van az ELTE, itt van a BME, itt van a Rényi Intézet, és valahogy a Rényi Intézetben is több olyan kutatócsoport van, ami az én témámhoz, ami ilyen Graf-Limes elmélet, meg egy kis végtelen csoport elmélet, ilyesmi. Ehhez nagyon sok közeli érdeklődő matematikus van, és nagyon sok téma, és a különböző szemináriumainkra nagyon sok ember jár. Ezzel szemben Svájcban olyan hely, ahol ennyi ember lenne koncentráltan egymáshoz közel, nincs. Tehát ahol én voltam, ott sokkal kisebb volt a csoport, és sokkal kisebb volt a szeminárium, mint ahova én most járok, viszont az meg nagyon különböző volt, hogy én most Budapesten kívül nem tudnék olyan helyet mondani, ahol nekem Magyarországon, ahol nagyon aktív munkakapcsolatot lehetne kiépíteni, ahol amit én csinálok, az nagyon-nagyon közvetlenül kapcsolódna a többi szemináriumhoz. Svájcban viszont az volt a helyzet, hogy én Lausanne-ban dolgoztam, de számomra nagyon érdekes matematikát csináló emberek voltak Genfben, Zürichben, Neuchâtelben, ami ott vonatközlekedéssel mindegyik másfél órán belüli helyszín volt. Tehát ott is megvolt az, hogy sokan foglalkoztak olyasmivel, ami engem érdekel, csak nem volt annyira koncentrált egy településre, hanem az egész országban elterült. Ez egy más jellegű felállás volt.
Ami miatt beszélgetünk, egyrészt mert sorra került a Rényi elmélete matematikusai között, fiatalokat is, idősebbeket is, különböző területről hívok ide a műsorban, de az apropó még pluszban az, hogy akadémiai ifjúsági díjat kapott nemrég, és szerintem fontos lenne arról beszélni, hogy egyrészt ez mennyire számít, és arról is érdemes lenne beszélnünk, hogy mivel pályázott, tehát hogy miért jár ez a díj, mert ugye 35 évre emelték föl, hiszem néhány évvel ezelőtt ezt a korhatárt.
Ez nekem szerencsés, mert 35 éves lettem épp nemrég. Hát először is az ember nyilván díjat nyerni szeret, tehát vannak olyan matematikusok, akik kimondottan nem szeretnek díjat nyerni, de azok nagyon furcsa figurák. Szóval persze az ember örül annak, hogyha ha a munkáját díjazzák, és ezzel én is így vagyok, nagyon örülök, hogy ezt a díjat megkaptam, és főleg hálás vagyok azoknak, akik támogattak engem abban, hogy ezt a díjat megkapjam. Egyébként ennek a díjnak az a rendszere, hogy meg kell pályázni, tehát erre nem felterjesztik az embert, hanem maga pályázik, de az én esetemben én annak nagyon örülök, hogy nem az volt, hogy én ezt kinéztem, hogy fú, nekem ez a díj kell, hanem a Rényi Intézet igazgatója biztatott arra, hogy adjam be és próbáljam megnyerni ezt a díjat, és már ez önmagában egy jól eső dolog. Számomra már az elismerés, hogy ő úgy gondolja, hogy ezt nekem érdemes lenne megpályázni.
Lehet könyvvel, cikkel, cikk sorozattal, szabadalommal pályázni.
Egy pályamunkát kell beadni, és az többféle dolog lehet, mert ez egy olyan pályázat, ami teljesen nyitott az akadémián belül az összes tudományterületre nézve. Tehát ide pályázik nem csak matematikus, hanem bölcsészettől, társadalomtudományon keresztül a természettudományokig, matematikáig mindenki. Következésképpen nagyon sokféle különböző pályamű képzelhető el. Matematikusok esetében ez praktikusan, főleg ilyen fiataloknál, azt jelenti, hogy az ember végig gondolja a korábbi munkáját, néhány cikkét, és megpróbálja, legalábbis az én esetemben ez volt, én megpróbáltam néhány cikkemet felfűzni egy témára, és ez nem is volt nehéz egyébként, mert ezek pont olyan cikkek voltak, amik ugyanarról a kérdésről, illetve annak a kérdésnek a továbbfejlődéséről szóltak. Tehát volt egy első cikk, amit még én egyedül csináltam, és az az én munkám volt, ez pont egyébként a svájci időszak alatt volt, hogy gondolkodtam valami Graf-Limes elméleti színezős kérdésen, nagyon örültem, hogy kijött, lepublikáltam, majd utána megkerestem két másik matematikust, akikkel úgy éreztem, hogy természetes lenne, hogyha ezen még tovább gondolkodnánk, mind ketten egyébként korombeliek, az egyikük Bencs Ferenc, a másik Aranka Hruskova, és nekik elmeséltem, hogy nekem itt lennének még kérdéseim, van-e kedvük ezen gondolkozni, mert én úgy érzem, hogy jót tenne a témának, ha nem csak én gondolkoznék rajta. És akkor ők lelkesen beszálltak, tettek hozzá ötleteket, és így lett két másik cikk is ebben a témában, és ezeket nagyon természetes módon fel lehetett fűzni egy történetre, egy mesére, és így ezzel lehetett pályázni erre. És mostantól elmondhatom magamról, hogy én, ha is mondjam, büszke tulajdonosa vagyok egy akadémiai ifjúsági díjnak.
Egy karrierben ezek mérföldkövek, vagy nem tudom, ezek számítanak?
Ezek számítanak, nem óriási mérföldkövek, tehát ezt én úgy képzelem a saját oldalamról, igazából nem is a saját oldalamról, hanem én sokszor próbálok belehelyezkedni olyanoknak a helyzetébe, akik majd az én munkámat értékelik. Legyen az egy pályázati bírálóbizottság, legyen az egy egyetemnek a tanszéke, ahol a megfelelő bizottság összeül és eldönti, hogy kit vesznek fel, vagy kit nem vesznek fel. Egy ilyen bizottság helyébe képzelem magam, és magam elé teszem a saját önéletrajzomat. Az, hogy én kaptam egy ilyen díjat, az én önéletrajzomnak jót tesz. Én abban a rubrikában, hogy ösztöndíjak és díjak, most ezt be tudom írni, és én ennek is nagyon örülök egyébként. Nyilván minden díjnak megvan a maga értéke. Tehát, hogyha nekem az lenne a célom, hogy az MIT-n helyezkedjek el, és ott kapjak állandó állást, akkor örülhetek én az akadémiai ifjúsági díjamnak, de az nem fogja ezt a tűt nagyon sokat mozgatni, hogy akkor engem oda felvesznek-e vagy sem. Ettől függetlenül ez egy számomra értékes dolog. Én azt gondolom, hogy ez javítja az esélyeimet egy kicsit, egyébként nem sokat, de egy kicsit javítja az esélyeimet magyarországi pályázatoknál főleg, de akár még egy nagyon picit megmozdítja a tűt egy ilyen ERC, European Research Council pályázatnál is, de nem sokat. Tehát ez nem a dolog lényegi része. Attól, hogy az ember kap egy ilyen díjat, ez egy jó leső dolog, nagyon pozitív, és az ember önéletrajzának is jót tesz, a saját egójának is jót tesz, de nagyon fontos helyén kezelni, hogy mit nem jelent. És azt nem jelenti, hogy az ember hirtelen ettől jobb matematikus lenne.
Tóth László Márton volt a Közelebb a matematikához vendége, ő a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatója. Szerintem nagyon sok fontos információt elárult arról, mi mindennel érdemes számolni annak, aki erre a pályára készül. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is. Aki újra hallgatná ezt a mai adást, és szerintem érdemes, az a Spotify-on a Creative Survivor csatornán megtalálja. Találkozunk egy hét múlva, Ola Andreát hallották.